Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk el imádsággal, hálódással, magasztalással és dicsérettel. Köszönjük neked, atyám, a mai napot, hogy összegyülekezhettünk az Úr Jézus Krisztus a te szent fiad nevében, hogy hirdessük az örömhírt, hogy áldások lehessünk mások számára. Köszönjük, atyám, a te beszédedet, amit a szánkba adtál. Köszönjük, Uram, a növekedést, amit te adsz az igéd által, és hálát adunk, Uram, hogy napról napra, hétről hitre erősebbek vagyunk hitben. Köszönjük, Uram, a békességedet, a szeretetedet, a növekedő kegyelmedet felettünk. Hálát adunk, Uram, a kijelentésekért, köszönjük a bölcsesség szellemét, és hálát adunk, Uram, hogy tanácsokat adhatunk másoknak. Téged magasztalunk, Uram, és téged dicsérünk. Köszönjük, hogy felfegyvereztél bennünket a szükséges eszközökkel, és így szolgálhatunk az elveszettek felé. Nekik adhatjuk a te felkent és erőteljes igédet, mert a legnagyobb segítség ebben van, ebben rejlik, a Jézus nevében. Az áldásodat kérjük, atyám, azokra, akik különösen nagy hőségben dolgoznak, a szabadban dolgoznak, és a te ígédet valljuk meg felettük, hogy a nap nem szúrja meg őket. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a te hűsítésedet, amit adsz a te szentjeid számára. Úgy, ahogy Egyiptomban a te néped világosságban volt akkor, amikor Egyiptom népe sötétségben vesztegelt. Köszönjük, Uram, a te kegyelmedet, és hálát adunk, Uram, hogy együtt lehetünk a szentekkel, közösségben lehetünk a szentekkel, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszösd a szomszédodat, és buzdítsd arra, hogy győztesként rajtolj. Halleluja! Forró szeretettel köszöntünk benneteket! Szóval nem maradtunk otthon a hőség miatt, mert otthon sincs jobb idő. Elkészült a kis újságunk, figyelmetekbe ajánlanám egyrészt az első oldalt, ami a szellemi ráhatásokról szól és az erőviszonyokról, hogy vannak sötétség erői, és vannak a világosság angyalai, de a nagyobb az, ami oldalunkon áll, ez a lényege. És hogy milyen ráhatások vannak különböző oldalról, próbálta a szerző ezt összefoglalni és bemutatni. A második oldalon az áldásözön címszó alatt a banki kivétnek az első része, ez már igazán izgalmas dolog. A harmadik oldalon pedig az a kijelentés, ami két héttel ezelőtt hangzott el itt, hogy a Márk 11.24 a kijelentés fényében hogy is értelmezhető. Gyakorlatilag ugye a születéshez, a fogantatáshoz és a születéshez hasonlítottuk a kívánságainknak a beteljesülését. Tehát szellemi oldalon először meg kell fogannia, és utána lehet csak valóságba hozni. Ez a lényege. A hátoldalon pedig Jézus a sarlóval, az aratás, a lelkek aratása. És a buzdítás ima szolgálatra főképpen az idősebbek vagy a korlátozottak számára, akik nem tudnak bekapcsolódni különböző módokon. És az Úr csodálatos módon elém hozta ezt a verset, amiből egy idézetet tettem bele, és ez annyira tetszik, hogy bizonyára másnak is felindítja a szívét. Vigyétek, terjesszétek, küldjétek. Hálát adunk a Szent Szellem munkálkodásáért. Fog területén van munkálkodás és gyógyítókenet láb szárban és fejben, fejfájás. Vagy pedig a gondolatokat cseréli ki az Úr. Köszönjük az Úrnak, mert neki köszönhetjük, az ő akarata szerint kapcsolja be. Az Úr hozott egy igét a számotokra, a Zsoltár 121.6-ból, a hőség ellen. Ezt meg lehet vallani, amikor ilyen nagyfokú a kánikula. Érdekes módon, ahogy elindultunk otthonról, nézem a kocsiban a hőmérőt, 32 fok. Leérek a hetes útra, akkor is megnézem, mert mondom, nem akarom elhinni, hogy 32 fok. Lent a hetes úton már jövök egy kilométert, tehát a szél már át megy a kocsin, és ugye a hőmérőhöz már odaér ugye az aktuális levegő. 32,5 fok. Olvassuk el a Zsoltár 121.6-ot.
Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.
Amen. Tehát neked a hőség nem árt. Ezt valld meg ezen ige alapján. Ez egy ígéret. Ígéret Istentől, hogy a hőség, a nap nem fog problémát okozni a számodra.
Hogy mondjam el, ha lehet, hogy egész nap fájt a fogam, de nem olyan úgy, de úgy, hogy az állkapcsolattól elkezdeni, még mikor jöttem, akkor is fájt, és most elkezdett szűrni, és most, hogy mondtam, meg teljesen elmúlt.
Halleluja. Hát elvetted és megragadtad. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Tudjátok, a természetben az állatoknak is van annyi bölcsessége, hogyha a fiókáknak ilyen nagy melege van, akkor a sas fölé kiterjeszti a szárnyát, és úgy próbál ugye védőernyőt, esernyőt, napernyőt fölöttük ugye kialakítani és képezni. Hát a pásztornak nincs ekkora szárnya, ugye a pásztor hozott két ventilátort, és ezzel próbálja pótolni a védőszárnyakat. Folytatjuk a Dózer Hit sorozatunkat. A harmadik rész címe a növekvő hit. Azt már a korábbi tanítások során leszögeztük, hogy Isten mindenkit egyformán szeret, és Isten mindenkit egyformán indított az útjára az újjászületéskor, mert a hitnek ugyanazon mértékét kapta Julcsa, Marcsa, Borcsa. A hit mégis eltérő módon van jelen a hívők szívében és az életében. Mi ennek az oka? Az, hogy a hit annak megfelelően tud növekedni, hogy azzal az egységgel, amit ajándékba kapott Istentől, mit kezd vele? Lapozzunk el a Máté 25-25-höz, és három ige verset fogunk felolvasni. Máté 25-ben a 25-től 27-ig olvassuk az ige verset.
Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Ímé megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondani ki, gonosz és üres szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová magot nem szóltam. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.
Amen. Ismeritek a sáfárság szót. Az magyarul annyit jelent, hogy jól gazdálkodni a ránk bízott dolgokkal. Bármi legyen az. Legyen az kenet, legyen az talentum, anyagi javak, a ránk bízott ige, és ennek nincs vége. Mind az, amit Isten ránk bízott, azzal nekünk jó kell sáfárkodni, még az időnkkel is. A bal lábban továbbra is működik az Úr. Folytatja a helyreállítást. A felolvasott vershez hasonlóan sokan bánnak úgy az ajándékba kapott hittel, mint ez az ember az egy talentummal. a hitet is lehet fialtatni, mert a hitnek a mértékét tudjuk növelni, de ez rajtunk múlik, hogy akarjuk-e növelni, milyen mértékben, van-e ismeretünk arról, hogy milyen fontos, hogy a hitünk növekedjen, és így tovább. Isten a rendelkezésünkre bocsátott minden olyan eszközt, amellyel a hitünket mi növelhetjük. Tehát nem Istenen múlik, hogy a hitünk növekszik-e vagy sem, hanem kizárólag rajtunk. A fejlődést mi valósíthatjuk meg, egyrészt úgy, hogy tápláljuk a szellemünket Isten igéjével, másrészt pedig, hogy a hitünket a gyakorlatban alkalmazzuk. Tehát ez egy két lépcsős dolog. Máté 4:4-hez lapozzunk. Jézus több esetben természeti képet használ arra, hogy egy szellemi igazságot megértessen a hallgatósággal. És a jelen esetben is ilyennel állunk szemben. Máté 4:4.
Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.
Amen. Azt mondja itt az Úr Jézus, hogy az ige olyan fontossággal bír a szellemünk számára, mint a kenyér, sonka, kolbász és egyebek a fizikai testünk számára. Tehát mindegyiket szükséges táplálnunk, mert különben elgyengül. Hogyha valaki rendszeresen és egészségesen táplálkozik, attól a teste megerősödik. De hogy az izmai ne legyenek lagymatagok, szükséges, hogy sportoljon, edze az izmait valamilyen formában. Tehát nem elég csak táplálkozni, hanem az izmunkat is meg kell erősíteni. Korábban hallottátok már a pásztortól azt, hogy nem akkor kell a hitizmok edzését elkezdeni, amikor a betörő az állkulccsal a zárban matat. Mert olyan gyorsan nem fog az izmod megerősödni, és nem tudod megragadni a grabancát. Ugyanez igaz a szellemi vonatkozásban is, a szellemi oldalon is, hogy a hitünket békeidőben kell megerősíteni, hogyha jön a kísértő, jön a tolvaj, addigra a hitizmunk erős legyen, és kiutat tudjuk mutatni. Szellemünket az igével tápláljuk, továbbá a hitizmainkat edzésben tartjuk, azzal, hogy a hitünket munkába állítjuk, gyakorlatoztatjuk. Akinek gyenge az izma, az sok mindent nem tud elvégezni a világban sem, de akinek gyenge a hitizma, az nem tudja eldózerolni az útjából azt a hegyet, ami oda tornyosult. Azt az akadályt, ami előtte áll. Éppen ma egy találó képet hozott elém az Úr, hogy egy autópályára egy hegyoldal lecsúszott, és teljes mértékben elzárt az autópályát. Hát ehhez az útakadályhoz kell a dózer, hogy azt onnan letakarítsa. De nekünk ugyanilyen hitre van szükségünk, hogy ha valami az utunkat állja, akkor azt onnan le tudjuk tolni a hitünkkel. Hogyha a hitünket nem gyakorlatoztatjuk, akkor elmarad a hit növekedése. Tehát a kettő együtt szükséges, hogy a szellemünket tápláljuk igével, és a hitünket gyakorlatban használjuk, működtessük. Római levél 10:8-as a következő igénk.
De mit mond? Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Amen.
Amen.
Pál minek nevezi az igét? A hit beszédének. Tehát Isten igéje az nem más, mint a hit beszéde. És amikor a hallgatóság hallja Isten igéjét prédikálni, akkor a hallás során hit ébred a szívükben. Ezt írja ugye a Róma 10:17, nem sokkal később. Amikor hit ébred a szívünkben, akkor mondhatjuk úgy is, hogy az elkezd csírázni az amag, és elkezd gyökeret verni. hogyha valami gyökeret ver, akkor az elkezd növekedni, és termést fog hozni. Mert növekszik, felserken, és közben ugye edzésben kell tartani. Ezáltal fog nekünk gyümölcsöt hozni. A hit mérhető. 2 Tesszalonika 1.3. Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy egy hívőnek vagy van hite, vagy nincs. Tehát a két végletben gondolkodnak csak, és a közbelső értékeket nem veszik figyelembe. De ez egy téves nézet, mert a hit képes növekedni. És ha a hit tud növekedni, akkor annak vannak mértékei. 2 Tesszalonika 1.3.
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyám fiai, ti érettetek, hogy ez méltó is, mivel felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymás iránt való szeretet.
Amen. A görög itt erőteljes növekedést ír. Tehát tud növekedni a hitünk erőteljesen. Innentől kezdve nem kérdés, hogy van kisebb és nagyobb hit, több és kevesebb hit. Több igeszámot fogok most mondani. Ha kívánjátok, írjátok le. Nem olvasunk fel mindent, mert elég hosszú lenne. De egyébként is Hégen a napi tanításokban foglalkozik ugyanezzel a témával, hogy a növekvő hit, a kicsiny hit, az erős hit, és a többi. Tehát kicsiny hitűnek nevezi Jézus a hitet. A Lukács 12.28-ban, amikor az ellátás felől aggodalmoskodnak az emberek. Mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk. És ugye a mező liliómaihoz hasonlítja Jézus az embert, hogy Isten őrőlük is gondoskodik. Ugyanez megtalálható a Máté 6.30-ban is. Aztán egy másik eset, a Máté 14.31-ben található, amikor Péter megpróbált vízen járni, és közben elkezdett süllyedni. Itt igazából Pétert felelősségre vonja Jézus a kevés hite miatt. Azt mondta, hogy kicsiny hitű, miért kételkedel? Aztán a Biblia szól az erős hitről. A Máté 8.10-ben a századosnak mondja Jézus, és nagynak jellemzi a százados hitét. Továbbá a Róma 4-ben, ezt olvassuk el, jó? Róma 4-ben a 19-es 20-as, amikor Ábrahám hitéről van szó, és az ígért gyermeknek a várásáról.
És hitében erős lévén nem tekintett az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek.
Amen. Itt kétszer szerepel az, hogy erős. Valójában a görögben és az angolban is az első helyen nem az áll, hogy erős, hanem azt írja, hogy nem volt gyenge. És a második versben megerősíti azzal, hogy erős volt hitében. Nem kételkedett. Tehát, ha van kicsiny hit, van erős hit, akkor a hit egyértelműen mérhető. A hitnek vannak további mértékei. A gazdag hitről beszél a Jakab 2.5. Jakab 2.5. A görög ugyanezt bővölködő hitnek nevezi. Az apostolok cselekedetei 6. fejezet 5. versében úgy szól az írás, hogy István telve volt hittel. Tehát lehet valaki hittel telt. Ha most valaki lehet hittel telt, akkor egy másik hívő lehet félig telt, vagy 3/4 telt, vagy 1/4 telt. Tehát a hitnek vannak mértékei. A Jakab 2.22-ben a teljes hitről van szó. az angol ezt tökéletes hitnek nevezi, és a görög is. Az 1 Timóteus 1.5-ben az igaz hitről van szó, ami nevezhető őszinte vagy valódi hitnek is. Ez volt az igaz hit. Lapozzunk az 1 Timóteus 1.19-hez, mert itt a hajótörött hitről van szó. És hogyan lehet eljutni odáig, hogy valaki hajótörést szenved a hit dolgában? Úgy, hogy elutasítja, vagy visszautasítja a hitet, a bibliai hitet.
Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek.
Tehát, ha valaki a hitet elveti, akkor jön a hajótörés. Az pedig úgy szokott általában történni, hogy zátonyra fut, vagy homokpadra fut egy hajó, és akár még ketté is törik. És oda a rakomány, legénységet meg gyorsan menti kifelé. Az utolsó az 1 János 5.4-ben található, ami a győztes hitről szól. Ezt is olvassuk el.
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
Amen. Összefoglaljuk, hogy hányféle fajta hitről ír a Biblia. Van kicsiny hit, kevés hit, van erős hit, amit nagy hitnek is neveznek, gazdag hit, hittel telt ember, teljes hit, igaz hit, hajótörött hit, győztes hit. Halleluja. Tehát, ha ennyiféle formában ír a Biblia hitről, akkor a hit mérhető. Tehát nem csak a két véglet van, hogy van hit vagy nincs hit, hanem vannak köztes értékek is. Növekedj folyamatosan. Egy Müller tiszteletes a 19. században, tehát az 1800-as években, ami durván 200 éve volt, Angliában egy árvaházat alapított. És nem is egy kicsit, hanem egy 2500 fős árvaházat. Azt azért képzeljétek el, hogy épületben mekkora, a személyzet dolgában is mennyi ember kellett ahhoz, meg az ellátás. Ez a Müller tiszteletes kétségtelenül a hit embere volt, mert az intézménye egy hit beruházás volt. Abban az időben ugyanis nem pásztorol gyülekezetet, tehát még arra sem számíthatott, hogy a befolyt adományok egy részéből majd ezt az áruházat ugye finanszírozza. Tehát ez a mankó nem állt a rendelkezésére. Ez a tiszteletes egyedül Istenben hit, mégpedig abban, hogy az ellátás fedezete mindig megérkezik a szükséges időben. Egyrészt az építkezéshez szükséges összeg, másrészt a munkabérek, a rezsihez szükséges költségek, a ruha a gyerekek számára, az élelmezés a gyermekek számára. És ha csak napi adagban gondolkodunk, azért 2500 gyermek részére napi 3-szor étkezés az nem 2 fillér. Abban az időben nem volt olyan adatbázis, hogy felcsapjuk a telefonkönyvet, vagy belenézzünk az internetes tudakozóba, és már is megtudjuk, hogy milyen fórumokhoz lehet fordulni segítségért. Egyébként most ugye a telefonos ügynökök nagyon előszeretettel használják a telefonkönyvet, és sokszor naponta hívogatnak különböző ajánlatokkal. Én továbbra is azt teszem, hogy meghallgatom őket, és a végén beajánlom a Békevár könyvet, hogy Békevár.portál.hu oldalon ezt megtalálják, és mindenki elfogadta még idáig. Azt mondta, hogy elírom. Úgyhogy ott megtalálják az üdvösségimat. Tehát nem volt semmiféle olyan adatbázis, vagy média, amin keresztül a tiszteletes tájékoztatni tudta volna az olvasókat, a rádióhallgatókat, a tévénézőket, és nem volt módjába használni ezeket az eszközöket, hogy kérjen akár ima támogatást, akár anyagi támogatást. Tehát Mire volt utalva? A saját hitére, meg Istenbe vetett bizalmára. És annak ellenére, hogy nem volt média, mégis híre ment annak, hogy a hite által ez az ember mire volt képes. Ő a hitét abban gyakorolta, hogy Isten a szolgálat számára a kellő időben ki fogja rendelni a szükséges ellátást. A szolgálata során az imái által 7,5 millió dollár folyt be ennek a szolgálatnak a támogatására, ami 1993-as értéken 30-35 millió dollárnak felelt meg, mert közben ugye ezért volt infláció. Most azóta még eltelt ugye 20 év, és igazából ez az összeg még nagyobb értéket mutatna. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy egy agyösszegről van szó. Ami az ima és a hit által beérkezett a szolgálatára. 93 évesen Müller tiszteletes azt írta a naplójába. Amikor először kezdett imádkozni, azaz gyakorlatban kezdte használni a rendelkezésre álló hitet, az összes hitére szükség volt ahhoz, hogy elhiggye, hogy Isten képes őt megáldani akár egyetlen egy dollárról. Tehát az összes hite kellett ahhoz, hogy egy dollárt be tudjon szólítani. Miután 50 éven át naponta táplálta a hitét és edzette a hitét, arra a szintre emelkedett, amikor már az 1 millió dolláros áldásban is olyan könnyen tudott hinni, mint eleinte az 1 dolláros áldásban. Tehát mi a különbség? Hogy a hitét feltornázta, edzésben tartotta folyamatosan, és 50 év alatt olyan szintre jutott, hogy az 50 év végén a hitének egy részével be tudott szólítani 1 millió dollárt, a szolgálata kezdetén meg az összes hitére szükség volt, hogy 1 dollárt beszólítson. Tehát látjátok, hogy mennyire fontos növekedni hitben? És ismétlem, hogy a növekedés az igével való táplálkozás és a hitünk gyakorlatoztatása által lehetséges. Tehát ami van hitünk, azt munkába kell állítani. Gyakorlatban használni kell. Müller tiszteletes minden reggel elsőként a szellemi eledelt vette magához, és utána a fizikai reggelit. Az igei táplálkozás alatt nem egy felületes biblia olvasást kell érteni. És talán a múlt héten volt arról szó, hogy az igén el kell mélyedni, meg kell hosszasan emészteni, kérődzni kell rajta. És ugyanezt tette ő is. És ez számunkra is egy nagyon fontos támpont, és egy rangsor állítás, hogy az Isten dolgaival kezdte a napját. A szellemének a táplálásával kezdte a napját. Nálunk is kialakult egy érdekes helyzet, mert pár évvel ezelőtt Ágnes lányunk Földvárra járt 6 órára, és látszott rajta az elgyengülés, és akkor adta az Úr a bölcsességet, hogy a reggelizés alatt olvassák fel feleségem és az Ágnes lányunk a napi kis tanításokat ugye Hégenből. És ez a szokás megmaradt. Tehát igazából kap egy lökést a napi munkájához. Úgyhogy nagyon jó ez, hogyha az ember így tud indítani, ha erre van ugye kellő ideje. Természetesen a nap másik részében is éppen ugyan jó. Csak ez segített neki abban, hogy túl korán kellett mennie, voltak ott ugye feszített munkatempó és egyebek, és ez a segítségére volt. Hát az igaz mindenben a támaszunk és erősségünk. Swigelsworth nevét már hallottátok, ő egy hasonló kaliberű hitember volt. Tudni róla, hogy ő nem érezte magát felöltözöttnek, hogyha a nadrág zsebben nem volt ott az új szövetség. A Biblia életének a nélkülözhetetlen része volt. Azt mondták róla, hogy inkább cipő nélkül ment volna el otthonról, mint Biblia nélkül. Tehát annyira fontosnak tartotta, hogy nála legyen legalább az Új Szövetség, biztos valamilyen kisméretű kiadvány formájában. Swigelsworth étkezés után, egy ebéd után, még ha étteremben volt akkor is, hátravonult, elővette az Új Szövetséget, és elkezdett felolvasni hitről szóló üzeneteket. És utána, ha úgy adta a helyzet, akkor még a hallgatóságnak egy kicsit prédikált is. Mert azt mondta, hogy tápláltuk a külső embert, akkor most táplálni kell a belső embert is. Ez volt az ő álláspontja. Bosworth pedig azt állítja, és Hagen könyveiben ez benne van idézetként, hogy a hívők nagy gondot fordítanak arra, hogy a testüket naponta háromszor lehetőleg meleg étellel táplálják. De a szellemüknek már csak egyetlen egy hideg szendvicset adnak, azt is hetente egyszer. És csodálkoznak, hogy gyenge a hitük. Itt a magyarázat, hogy hogyan lehet megerősíteni a hitet. Azt is reggel, délben, este. Hogyha valaki a testét csak heti egyszeri szendvicssel táplálná, akkor azt hiszem, el tudjátok képzelni, hogy nagyon hamar legyengülne. A hit ugyanígy működik. Hogyha nem kapja meg a belső ember a szükséges szellemi táplálékot, akkor a hite legyengül, vagy fel sem tud épülni. Korábban már leszögeztük, hogy értelmetlen és hiába való hitért imádkozni. Isten ugyanis a rendelkezésünkre bocsátotta mindazokat az eszközöket, ami által mi a hitünket tudjuk erősíteni. A hit forrása pedig nem más, mint az igét hallgatni és a szívünkbe zárni. Tehát az ige hallgatása során a szívünkbe zárni Isten beszédét, a hit beszédét. Nem elég a fejhit, hogy valaki egyetért azzal, hogy igen, Isten igéje igaz, és én is tudom, hogy Krisztus megváltott a betegségtől és egyebek, és az ő sebei által gyógyulunk meg, hanem az elmén keresztül visz az út a szívhez, a belső emberhez, oda le kell csusszanni az igének, az igazságnak, ezért kell az igén elmélkedni, kérődni, megrágni, megemészteni, hogy le tudjon csúszni, hogy a szívünkbe az igazság tudjon gyökeret verni. Mert ezután tud csak gyümölcsöt teremni. Amíg a fejünkben van, addig nem gyümölcsöző. Zsidó 11.6-hoz lapozzunk. Isten elvárja a gyermekeitől, hogy higgyenek. Higgyenek az ő igéjében, az ő beszédében, az ő ígéreteiben. Múlt héten, vagy az előző héten volt erről pont szó. Az ige úgy szólt ugye, hogy legyen isteni fajta hitetek. Tehát a Zsidó 11.6-os.
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik.
Amen. A felelősség ránk hárul, hogy milyen mértékű a hitünk. Milyen mértékűre erősítettük meg a hitünket. Ugyanis minden eszköz a hitünk építésére rendelkezésünkre áll. Régen egyedül csak a prédikáció volt. El kellett menni oda, ahol hirdették az örömhírt, az evangéliumot. Manapság már különböző adathordozókon hanganyagok állnak rendelkezésre, videók állnak rendelkezésre, internetről letölthetők, tehát számos hozzáférési pontja van. Müller tiszteletes rendelkezett a folyamatosan növekvő hittel, ahogy Swigelsworth fogalmazta ezt meg. Müller tiszteletes birtokában volt a felettébb növekedő hitnek, amit az előbb olvastunk Pál levelében a 2. Tesszalonika 1.3-ban, hogy felettébb megnövekedett a ti hitetek, írja. Müller tiszteletes sem kezdte több hittel, mint mi. De addig növekedett, míg képes volt az előtte álló hegyeket, problémákat a hitével ledózerolni. A hitet úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a hit egy belső kép, ami nagyobb mindennél, mert Isten ígéreteire épül. Ezt elmondom még egyszer, le itt tudjátok írni. A hitet úgy is fel lehet fogni, mint egy belső kép, ami nagyobb mindennél, mert Isten ígéreteire épül. És az záró mondatunk úgy hangzik, hogy aki nem hisz a győzelemben, az már a rajtnál elveszett. Tehát a sportoló úgy áll ki a rajthoz, hogy ő győzni fog. Ha nem ezzel a hittel áll oda, akkor neki már vége. Ezért szólt úgy a köszöntés, hogy győztesen rajtolj. Tehát, ha valaki odaáll a rajtkőhöz, akkor neki azzal a hittel kell odaállni, hogy én győzni fogok. Most nem csak a sportról van itt szó, hanem minden olyan életben előforduló problémához úgy kell állnunk, hogy az Úr segítségével én ebből kijövök. Mert én teljes körű megváltást kaptam Krisztusban. És ez vonatkozik az életem minden területére. Tehát lásd magad győztesnek. Ez egy fontos tényező. Lásd magad győztesnek. Úgy, ahogy Ábrahám, amikor az ígért gyermekáldásban esetleg kételkedett, akkor kiszaladt a csillagos ég alá, megnézte, hogy hány csillag van ott, ugye megszámolhatatlan, mert Isten azt mondta, hogy ennyi lesz a te utódod. Akkor úgy gondolta magában, hogy minek aggódjak én. Isten megígérte, hogy ennyi lesz az én utódom, akkor visszamegyek, aztán aluszkálok tovább. Tehát fontos a reményeinket, a vágyainkat, a hitünket egy képhez kötni. Mert hogyha egy képhez kötöd, akkor az egy kicsit kézzel fogható, mint csak úgy a nagy éterben valami. Halleluja! Imádkozni fogunk. A kenet jött feljebb a comb részre is. Tehát az egész lábban munkál a kenet. Köszönjük az Úrnak. Felgerjesztjük a szellemet, és imádkozunk. Valaki azt mondta, miközben a hit szép harcát harcolja, hogy nem engedi el Isten kezét. És erre adatott a Zsoltár 91.14-es verse. Én ezt naponta elimádkozom, és a végén hozzáteszem azt a megvallásom, hogy ez megvan nekem, mert én ragaszkodó vagyok hozzád, Uram.
Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet.
Ez egy ígéret azok számára, akik ragaszkodnak Istenhez. És ha valaki azt vallja, hogy én nem fogom elengedni Isten kezét, akkor az egy ragaszkodást jelent. Márpedig, ha valaki ragaszkodik, akkor számíthat az áttörésre. Úgyhogy egy igén is meg lehet állni, és ez is lehet egy olyan ige, akinek a rémája és a szívéhez szól. Úgyhogy én ezt naponta elmondom, hogy ez megvan nekem, mert én ragaszkodó vagyok hozzád, Atyám. Imádkozunk értetek, kezünket tesszük rátuk, ahogy a Biblia tanítja. Vegyétek a kenetet, nyissátok meg a szíveteket, és fogadjátok el, fogadjátok be a változást, az áttörést, az áldást. Mindez, amire szükségetek van. Győztesként hajtolj, és az áttörés úton van hozzád a Jézus Krisztus szent nevében, mert Jézus nevére minden térd meghajol. Dicsőség Istennek! Győztesként hajtolj! Mert a hatalom hozzád adatott. Használd a hatalmadat, élj a hatalmaddal, és Jézus nevére minden térd meg fog hajolni. Tiéd a dicsőség, Atyám, mindörökkön örökké. Amen. Ja? Jézus nevében megparancsoljuk test, hogy tökéletesen működj. Megdorgáljuk a rendellenes működést. Parancsoljuk test, vesd le a hazug tüneteket, és öltözd magadra a szent egészséget, az 1 Péter 2.24 alapján. Az ige valóságát valljuk meg feletted. A Jézus nevében. Levágjuk a rendellenes növekedést a Jézus nevében. Téged magasztalunk, Uram, és téged dicsérünk. Megkötjük a sötétség minden erejét, kiárasztjuk a szolgálóangyalokat, és az Úr drága kenetét. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük a kenet erejét, amely megtöri és megsemmisíti az igát a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te helyreállító kegyelmedet. Mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk a hozott kelmék felett. Jézus nevében a kezünket rátesszük hittel. A kelmékre, szövetekre kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét a Jézus nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Köszönjük, Atyám, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, és eljut a beteg testekhez az otthonokban. Köszönjük, Uram, hogy a hit cselekedete által a kenet ki árad a kelmékből, beárad a testekbe, és a testekből kivezeti a rendellenességeket, a hazug tüneteket a Jézus Krisztus szent nevében. Téged magasztalunk, Uram, és téged dicsérünk. Köszönjük, Úr Jézus, az áttörést. Hálát adunk, Uram, a kereszten bevégzett munkáért. Hálát adunk, Uram, hogy szabaddá tettünk. Köszönjük, Atyám. Tiéd minden dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Egy kis összefoglalót fogtok hallani az előző vasárnapi tanításból. A megigazultság ajándéka volt a címe. Többször hallottátok, hogy hozzánk az új szövetségben Ábrahám áldásai tartoznak Jézus Krisztusban. Ezt megragadni és elvenni. Ez a mi részünk. Hitben kell járni, és nem az alapján, amit az érzékszervek, az érzések diktálnak. Mert azok elterelik a figyelmet az igéről. Krisztusban nincs kárhoztatás. A törvény volt az, ami kárhoztatás alatt tartotta az embereket, és a mai napon is előfordul, és ez például akadályozza a gyógyulást. Hogyha valaki kárhoztatja például magát, hogy ha így tettem volna, ha úgy tettem volna, ha nem tettem volna, és lehet ezt ragozni sokáig. Tehát megbocsátani nem csak a embertársainknak kell, hanem sok esetben saját magunknak is. A kegyelem ingyen ajándék, ezt nekünk bőséggel meg kell ragadni ahhoz, hogy Krisztusban tudjunk uralkodni. Több hónapja ki van függesztve egy ige a szekrényemre, a Jakab 5.16. És vártam a választ. Igen. És pontosan az, amit én is kaptam az Úrtól. De vártam a megerősítést. Tehát a Jakab 5.16-ban az áll, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Aztán a görög azt írja, hogy a tévedéseinket, tehát nem a bűneinket, és a bővített fordítás pedig úgy szól, hogy valljátok meg azért egymásnak botlásaitokat, kisiklásaitokat, téves lépéseiteket, megütközéseiteket, vétkeiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhassatok és helyreállítassatok, helyreálljon az elme és a szív szellemi behangoltsága. Az igaz ember buzgó szívből jövő folytonos imája hatalmas erőt tesz elérhetővé, hatalmas erőt bocsát rendelkezésre, amely dinamikus, erőteljes és erőteljes a működésében. Ilyen szépen szól ez. Gyakorlatilag a görögben ez a szó jelenti is azt, hogy megvallani, jelenti azt, hogy elismerni, hálát adni, dicsérni és megígérni. Előjárunk a következő kijelentést vette ebből, hogy ebben az igében a valljátok meg helyett az a helyes, hogy ismerjétek el. Ismerjétek el hibáitokat, botlásaitokat, ugyanis, hogyha mi valamit elvétünk, akkor el kell ismernünk azt, hogy a Szent Vér megtisztított bennünket a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. És amikor elismerjük mi ezt, hogy a Szent Vér által tisztává tétettünk és igazzá tétettünk, akkor ezáltal több kegyelmet nyerünk. Mert ugye a bűnvallás sok helyen még gyakorolják, bűnkösdi körökben is. De éppen a napokban beszéltem egy nyugalmazott katolikus pappal, aki azt mondta, miután újjászületett és ismeri az igét, hogy ő már 10-20 éve nem gyont. Tehát ez az ige a többi ige fényében nem azt mondja, hogy most egy nyilvános bűnmegvallást kell tennünk itt egymás előtt, mert mi ezt nem gyakoroljuk, tapasztaltátok. Valahol ezt gyakorolják. Mások ezt az igét arra használják, hogy itt van leírva, hogy bűnmegvallást kell tenni. De itt ugyanaz fogalmazódott meg az én szívemben, amit most erősítésként megkaptam, hogy el kell ismernünk csak azt, hogy Uram, ez a botlásom is a Szentvér alatt volt. Mert ha nem lett volna a Szentvér alatt, akkor Jézusnak még egyszer a keresztre kellene mennie. Tehát nyilvánvaló, hogyha leírja a Biblia, hogy a véráldozat az egyszer és mindenkorra történt, akkor annak ki kell hatni múltra, jelenre és a jövőre. Ráadásul az atyánál nincs is múlt, jelen és jövő, hanem ő mindig a jelenben van. Úgyhogy én ennek nagyon örültem. Az előző vasárnapi alkalom végén volt egy hölgy, aki bizonyságot tett. Külföldön él, egy autó balesetből menekedett ki, beleszaladt egy másik autó, és mondta, hogy a tüdejébe a kormány, a hátába meg a csomagtartó, és pár nap múlva a kórházba saját lábán jött ki. Aztán a lánya az valahol Amerikában él, és előjárunk fiához jár gyülekezetbe. És azt üzente az anyukájának, hogy én járok a fiatalhoz, te meg menj az öreghez. És ez a hölgy elmondta hangsúlyozottan többször is, hogy itt van Kenet. Tehát ahol gyógyulás van, ott van Kenet is, mert a Kenet az, ami megtöri az igát. Nagyon sok felekezetnél nincs Kenet, és senki nem is gyógyul meg. Úgyhogy ez örvendetes, hogy egy olyan hívő, aki valószínű először volt ebben a közegben, ebben a közösségben, meg tudja állapítani, hogy itt van kenet. Azaz Isten jelenléte ott van és kézzel fogható. Jegyzeteimben van még egy-két apróság, hogy a Jézusi hit mindenre elegendő. Csak ki kell árasztani, munkába kell állítani. Amiben itt vagytok ruha, az is kenetes, higgyétek el. A Szent Szellem az igére tereli a figyelmünket, az ördög pedig az igéről szeretné elvonni a figyelmünket. Tehát nem szabad nekünk megengedni, hogy a láthatók vezessenek bennünket. Képzeljétek el, hogy a megtévesztés szelleme az, ezek szerint már országos megtévesztés. Egy alföldi gyülekezet bárányával beszéltem, aki egyébként pásztor is, és azt mondja, hogy képzeld el, itt az a téves felfogás terjed, hogy nem kell olvasni a Bibliát, mert a Szent Szellem tanít. Nem kell gyülekezetbe járni, mert ezért, meg azért. És ez egy olyan drága szent terjeszti, aki ugye kivált és saját tanukat kreált. Tehát a megtévesztés az jelen van. Nekünk kell megvizsgálni az ige tükrében, hogy ez helyes, vagy nem helyes. Pál világosan írja, hogy mindent megvizsgáljatok, és csak azt tartsátok meg, ami jó, ami helyes, ami megegyezik a Bibliával. Úgyhogy a megtévesztés szelleme csak erre akartam utalni, hogy az jelen van, és azt meg kell kötni. Ha találkozol vele való, kösd meg, állítsd le, zárd le, vedd el a súszkulcsot tőle. Múlt héten ilyen vetéses hét volt, és képzeljétek el, hogy az Úr a szívbéli vetést is elfogadja, és komolyan veszi, ami abban nyilvánult meg, hogy Szeged mellől szenteken keresztül kaptunk krumplit, zöldséget, és mi is kikészítettünk kis csomagot ebből, és még át sem adtuk, mert a sorrendiség nem tette lehetővé, ugye? Tehát előbb találkoztunk mással, amikor már a szívben elvetett krumplit, amit még nem adtunk át, azt learadtuk. Hát Isten, amikor mi a szívünkben eltökéljük és félretesszük, most akár, ahogy mi beszéltem korábban arról, hogy a tizedet, azt megjön a bevétel, akkor azt félretesszük egy külön borítékba, hogy ez az Úré. És nem a hónap végén, vagy amikor megyek Pestre, akkor szedem össze innen, onnan, hanem azt mindjárt félretesszük. Ez az Úré. Ez egy szent rész. Na most a krumplitból is egy részt elkészítettünk. A szívben már elvetettük, de valóságban még nem, mert később találkoztunk az illetővel. És az aratás, az már előbb megjött. Egy pesti pásztor sok évvel ezelőtt mondta, hogy mi panelben lakunk, és mégis minden zöldségünk megvan. Mert az Úr a szenteken keresztül betölti a szükségünket. És van egy drága szent, aki ott lakik Szeged mellett, és egész évben többször jön a ellátás. Az Úr őt tudja használni. Távolság nem számít. És használja őt az Úr. Ahogy az első zöldség, sárga répa, vagy ami éppen van, paprika, kibújik, jön. Jön az ellátás. Történt 10 évvel ezelőtt, hogy egy másik megyében az Úr egy gyermeke, aki nem a egyházunk tagja, felkiáltott az Úrhoz, hogy Uram, hát ekkora szárazság van, az uborkán kisült. De tudod, hogy én mennyire szeretem az ilyen pici kis savanyú uborkát. És a déli oldalon ezt valaki meghallotta az Úrtól, feladta postán az uborkát csomagban, és oda állt, meg volt döbbenve, hogy Uram, hát én senkinek nem szóltam, csak neked, hogy én uborkát szeretnék. És itt a déli parton valaki meghallotta, vagy a déli oldalon, és küldte postán az uborkát. Halleluja!
Csak ma történt, hogy hát az egyik munkatárs, akivel most éppen dolgozom, Az mondja, hogy hú, nagyon fáj a kerekem, már évek óta fáj a kerekem. Aztán vezetés közben így tartottam a kezem a földbe, és imádkoztam érte. Azt mondja, hú, hát azt mondja, ilyet én még nem is hallottam. És akkor imádkoztam, és mondtam neki, csak annyit kell tenned, hogy köszönöm, elfogadom a gyógyulásomat, és hálát adsz Istennek. És ennyi az egész. Neked csak egy ámen mondjál rá, és köszönöm Uram, hogy meggyógyítottál. És Műszak végén azt mondja, hát nem is fáj a könyökem. Köszönöm az Úrnak.
Ezért kell a világosságot elvinni a világba. Meg az igazságot.
De nem az én hitem, hanem neki is volt hite.
Biztos. Hát mert különben nem fogadta volna.
Különben nem nőszik.
Na most, aki még bébi szinten van, ott a mi hitünk is működhet, de amikor már eltelik egy idő, majd később erről fogunk tanulni, tehát a növekedéshez szükséges idő eltelik, akkor már nem tudjuk a csecsemőt a mi hitünkön hordozni. Most általában, amikor bejön egy új, és egy bizonyos ideig az tényleg új, mert semmit nem tud az igéből, meg az igazságból, akkor mi képesek vagyunk hordozni a hitünkön. De eltelik néhány év, ami alatt neki ugye illet volna felnövekedni, és nem tette, akkor már nem vagyunk képesek hordozni a hitünkön. Hégen erről egyébként ír. De ilyen esetben, amikor úgymond csecsemőről van szó, akkor többségében működik a mi hitünk, de többször hallottam Pesten is, amikor azt mondta előjárunk, hogy ha valaki ide eljön, Isten azt már hitnek tekinti. Mert eljött, mert kapni akar valamit. Hát kapni akar gyógyulást, mert ugye elsősorban az emberek azért mennek. Tehát Isten azt is hitnek tekinti. Ugyanígy, ha most megengedi az imát, akkor az is egy bizonyos hit, mert hisz benne. Különben azt mondta volna, hogy úgyse ér nekem semmit, ne csináld.
Nekem is anyukám rákos volt, és még hozzárákos, és azt mondtam, hogy én májrákban nem fogok meghalni, mert én nem örököltem ezeket a géneket, és én nem fogadom el. Szóval a szákkal meg kell cselekedni, meg kell vallani, hogy ez nem az enyém, és ez nem akarok enyém, az anyukám.
Ez egy tiltás, ez egy kötés. Megtagadás.
Megtagadtam.
Ez nem az enyém. Vissza a feladónak. Köszönjük az Úrnak a jelenlétét. Köszönjük a ti jelenléteteket, jövő héten várunk benneteket ismét. Éljetek győztes életet!